Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a téma kicsit kényes téma, hiszen amikor feltesszük azt a kérdést, hogy ki a szép, akkor mindenki más talál szépnek, és ez így is van jól, hiszen képzeljük el, hogyha az egész világ férfi társadalma csak egy nőbe lenne szerelmes. Tehát ez nem lenne normális, mindenki megtalálhatja maga párját, és más lát szépnek egyénisége, személyisége szerint, de vajon vannak-e olyan kritériumai a női szépségnek, amelyek azért egyetemesek? Feleségemmel, Horváth Zsuzsannával, aki majd megtisztel bennünket, és fel fog olvasni néhány idézetet. Számtalanszor elmentünk iskolákba, fiatalok közé, kamaszok közé, irodalmi táborokba, és felnőttekkel is voltunk házassággondozó táborokban, és nagyon sok mindenkit megkérdeztünk. És azra zavarodott ki, hogy igen, vannak törvényei, és vannak olyan általános elvei a szépségnek, amelyekkel érdemes szóba állni, hiszen egy férfi esetleg teljesen másképp látja a nőt, mint a nő a nőt, bár nagyon sokszor azt figyelhető meg, hogy a nők inkább a nőknek akarnak megfelelni, persze sokan a férfiaknak ez is természetes, de még az is elgondolkodható, hogy esztétikailag megfogalmazhatók-e olyan elvek, ami által egy női szépséget meg lehet ragadni, illetve van egy régi-régi gondolat, még 3-4 ezer évvel ezelőtt hangzott el egy régi könyvben, Sámuel első könyvében olvashatunk arról, amikor Dávid kiválasztásáról szólott az ige, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ettől teszi függővé azt, hogy vajon ki milyen. A külső a fontos, a belső értékek a fontosak, vagy mindkettő? Ez a nagy kérdés. Esztétikailag is érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, és etikailag is, hiszen abban a szerencsében lehettem, hogy, illetve lehetek folyamatosan már lassan 20-25 éve, hogy a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán a Biblia és Képzőművészet tantárgyat tanítom, és minden évben beszélek a női és a férfi szépségről. Ez is érdekes dolog, hogy a női szépséget igazából a férfi szépség tükrében láthatjuk meg, mert akkor igazán szép egy nő, hogyha egy férfi boldoggá tudja tenni, vagy legalábbis a szeretet tankja, az érzelmi tankja fel van töltve, és biztosan érzi magát a maga helyzetében. Rengeteg művészt foglalkoztatott ez a kérdés, sőt a mai napig is egy csillapíthatatlan téma, hogy ábrázolják a női szépséget. Ezért is hoztam most, én nem plakátmodelleket hoztam főképp, hanem műalkotásokat, hiszen épp Leonardo volt az, akinek a két gyönyörű alkotását látjuk, ugyanarról a témáról, Szent Anna harmadmagával. Őt aztán a női szépség igencsak izgatta, hiszen a Mona Lisát is 4 évig festette, előzményei voltak ezek a képek, és kereste azt a titokzatos női szépséget, és úgy érzem, hogy valamit meg is talált, majd amikor egy picit elemezzük ezeket a képeket, reméljük, hogy meglátjuk ennek a valóságát. Én is gondolkodtam, hogy hogyan kezdjem ezt a témát, hiszen óriási a téma, és arra gondoltam, hogy induljunk kívülről befelé. A női szépség kívülről is tükröződik a személyiségen, az alkaton, az arcon, a mozgáson, a testtartáson, és ennek érdekében nagyon sokat tehetnek kedves nőtársaim, hogy szépek legyenek. A természet nagyon sok mindenre tanít. Érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt egy kimagasló személyiség, maga Jézus Krisztus azt mondta, hogy a ruházat és az öltözet felől is, amikor aggodalmaskodunk, akkor figyeljük meg a virágokat. Figyeljük meg a természet egyszerű tárgyait. Mivel jó magam foglalkoztam plakátkészítéssel, esztétikával, színelmélettel és egyebekkel, azt vettük észre, hogy a természetben található színek elosztása, megjegyzem, a női természet is nagyon jól meg tudja találni, hogy milyen színek illenek egymáshoz, hogy harmóniában vannak egymással azok a színek, vagy épp élénk hatásúak, vagy visszafogottak. A nőknek ehhez jó érzékük van, kevésbé a férfiaknak, de meg lehet tanulni a természettől is nagyon sok mindent. Nézzük meg ezeket a gyönyörű átmeneteket. Milyen szép egy olyan női ruha, ahol mondjuk alulról egy sötétebb szín szépen megy át folyamatosan egy világosabb színbe. A természet tele van ilyen átmenetekkel. Kápráztató ellentétek és egymásba olvadó harmóniák. Tehát az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok, kérdezte maga Jézus, és azt mondta, hogy tőle tanuljunk, a természettől, az alkotásaitól, hogy hogyan lehet szépen öltözködni, vagy akár megjelenni. Az a 8 alapelve, aminek a szellemében már évek óta tartunk itt előadásokat, nagyon nagy mértékben elősegíti a szépséget, a női szépséget. Ez a 8 alapelve a napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, a mértékletesség vagy önuralom, illetve a lelki nyugalom, vagy ha valaki hívő, akkor Istenbe vetett bizalom, azok az alapelvek, amelyek különösképpen kiülnek egy nőnek a lényére látható formában. Induljunk el, a napfény. Az egyik legjobb kozmetikum a napfény. Nem árulok el vele nagy titkot. Sajnos ez a nappal szembeni mizéria, ez egy nagy tévedés és féligasság, vagy inkább 90% hazugság, így kell, hogy mondjam. A D-vitamin hihetetlen mértékben segíti az egészséget, amit a napfény napozás által termelünk. Természetesen mértékletes napozásról van szó, nem túlzásokról, de az arc, a test és az egészség egyik kulcsfogalma a napfény. Nem tudok többet mondani róla, de ajánlom kedves figyelmükbe, illetve hát úgyis talán érzik és tudják, hogy a nap, főképp most, amikor nincs nap, ugye érezzük, hogy mennyire hiányzik. Az arc teljesen más lesz, a bőr teljesen más lesz, hogyha napbarnított a bőr. A tiszta levegő, a helyes légzés és a helyes tartás. A hölgyeknek a tartása nagyon sokat elárul a lényükről. Hogy lehajtják-e a fejüket, bizonytalanok, leesik a válluk, görbeháttal vannak, vagy pedig enyenesen, feszesen kihúzzák magukat, a másik szemébe néznek, az álluk emelkedett. Balettiskolában tanítottam, vagy 10 évig, a Markó Iván iskolájában, Győrben, és mindig ámultam ezeket a balettos lányokon, hogy milyen szépek, és milyen kecsesen szépen tartják magukat. Hát ők aztán napi 6-8 órán keresztül átmozgatták a testüket, most már Sarolta után, ugye mondhatok ilyet, és hát látszott rajtuk, hogy valami más minőség van bennük, ahogy jártak, ahogy megjelentek és ahogy léptek. Nagyon sok kedves hölgy nem ad a tartására, és nem ad a tekintetére, és a fejtartására, és a nem edzett, elhanyagolja a testmozgást, nagyon nagy jelentősége van. A mély légzés, az oxigénnel telített vér belülről fiatalítja meg a szervezetet, és a bőrt is teszi ruganyossá. A víz. Ha megfelelő mennyiségű vizet fogyasztunk, vagy még annál többet, akkor óriási nagy jelentősége van, hogy belülről hidratálja a szervezetünket, nem krémek által, belülről, és ezáltal sokkal ruganyosabb a bőr, és sokkal szebbek a hölgyek. De az is nagyon fontos, például a fürdésnél, amiért sokszor a kozmetikusoknál nagy pénzeket fizetnek, mi magunk mindent megcsinálhatnánk a fürdőszobába, hogy egy olyan kesztyűvel, ami nem sérti fel a bőrt, a vizes vagy szappanos bőrt, nem visszhangzik egy kicsit ez a mikrofon? Én mintha úgy érezném, akkor nem. Jó, tehát azzal alaposan ledörzsölni a bőrt, minden bőrfelületet, ami elérhető. Ez a legjobb dolog, amit el lehet képzelni a bőr számára, mert az elhasznált hámsejteket lecsiszoljuk, és ezáltal nyitottá válnak a bőrnek a pórusai, és jobb a bőrlégzés, jobb a közérzet, jobb a méregtelenítés, és így tovább. Semmibe nem kerül, csak egy kis figyelembe. A mozgásról most hallottak egy órás előadást. Nem lehet eléggé eltúlozni a mozgást. Nem lehet eléggé eltúlozni, főképp a mai világban szinte mindenkinek súlyfölöslege van, és a ruganyos bőr alatt, hogyha feszülő izmok vannak, nagyon szépek, még a női testen is, természetesen a női finom lágy párnákkal megtetézve, ez egy nagyon szép formát rajzol ki a férfi szem számára, hiszen az alakzatok közül a férfi számára egy szép női alakzat és test, az tényleg gyönyörűséges. Ezért javasolta Sarolta is, és javaslom én is, hogy rendszeresen, tudatosan mozogjunk, izzadjunk meg. A méregtelenítés szempontjából nagyon nagy jelentőségű. Szeretném azt is megemlíteni, ha már itt vagyok, bár haladunk majd a táplálkozás felé is, talán akkor megyek sorba, jó. Mozgás, pihenés, egy kipihent arc, egy nyugodt tekintet, egy kiegyensúlyozott személyiség, és egy vibráló, feszült, indulatos, türelmetlen hölgy között van különbség. Melyik szép? Ugye, nem kell nagyon magyarázni. Rendkívül fontos az, hogy pihenjünk, hogy megadjuk magunknak azt, amire szüksége van a szervezetünknek, és nagyon sok hölgy ezt nem teszi meg azért, mert úgy érzi, hogy neki teljesítenie kell, neki megfelelnie kell, neki rohanni kell, neki kapkodnia kell, és otthon minden értelemben nyüzsögnie kell, pedig a női szépségnek ez is a titka. És utána az a nyugalom, ami árad egy ilyen személyiségből, az a férfiakra is kihat, és az egész családra. A helyes táplálkozásos előadásokat hallanak. Én csak azt tudnám megerősíteni különösképpen, hogy a nyers ételek bőséges fogyasztása, különösképpen a zöldségfélék és a gyümölcsfélék fogyasztása rendkívül egészséges. Az enzimrendszert, amik bennük van, a saját belső enzimkészletünket nagyon nagy mértékben megsegíti, és az életfolyamataink mind-mind enzimek segítségével működnek. A mértékletességről nem is beszélve. A hölgyeknek van egy különleges nagy lehetőségük az életben, egészen addig, amíg a változókort el nem érik, hogy havonta tisztul a szervezetük a menszesz által. Sok nő, hogy úgy mondjam, erre építve éli az életét, és amikor eljön a változókor, és ez megszűnik, akkor hihetetlen módon átalakulnak, és sajnos nem előnyükre, hogy finoman fejezem ki magamat. Mi lehet ennek az oka? Mert addig sem mozogtak, vagy nem táplálkoztak helyesen, és utána, de legalább addig havonta volt valami méregtelenítési lehetőség, de utána már nincs. És mi marad? Megmarad a méreg, és szépen naponta, grammonként, évente, kilónként, 10 évenként, 10 kilónként növekszik a súlyfölösleg, formálódik el az a szép alakzat, az a szép forma, ami a női testnek kiváltsága, hogy gyönyörűségére legyen a férfiaknak, meg egyáltalán a világnak. Ezért tényleg bátorítanék mindenkit, hogy gondolja át, hogy hogyan táplálkozunk, főképp a változókor után. Semmi szükség a vacsorára. Megvizsgálták tudományosan, így élt az ember majdnem 2000 évig, 1500-1800 éven keresztül, csak kétszer evett. És akkor is mértékletesen. Elmondta Sarolta, hogy egy almás lepény elfogyasztása, mit is mondott? Egy óra 60 éves ember intenzív teniszezésének az energiáját viszi be. Egy almás lepény. A sárgarépát, brokkolit vagy karfiolt esznek, higgyék el, nem ilyen drasztikus a helyzet. És azt is nagyon finoman meg lehet csinálni, múltkor elmondtuk a nyers leveseknél, hogy milyen finom nyers ételeket lehet készíteni, és azzal is jó lehet lakni, azok egészségesek. Emlékszem, Balatonfüreden, amikor szoktunk megfordulni, kedves barátaink vannak ott, és reggelenként kiszoktam menni a mólóra, és mindig látok ott futni egy őszhajú nénit. Persze karcsú, megkérdeztem ott a pecásokat, ki ez a néni? Itt fut már 15 éve. 84 éves, mindig viszi a táskarádióját, ha kimennek reggel Balatonfüreden, meg fogják látni, őszhajú. Ott fut, 84 éves, gyönyörűen néz ki. Napbarnitott arca, gyönyörű őszhaja van, és mindig vidám. Én nem ismerem őt, de mindig ráköszönök. Kezi csókolom, vidáman, kedvesen néz felénk, kezi csókolom. Gondoltam, hogy a nyitott szemmel újságba csinálunk vele egy riportot egyszer. Naponta 15 kilométert fut, télen-nyáron mindig. Télen is voltam lent hajnalban, és akkor is láttam futni. Így a táskarádióval is kocog. Így is lehet megélni a nőiségünket, nem hagyta el magát, nem fél attól, hogy ez a probléma, az a probléma, figyel az étkezésére, figyel a mozgására, és az egész lényéből tükröződik valami különleges szépség. A lelki táplálék is nagyon fontos, hogy mit adunk a léleknek. Mert úgy is szólok erről, hogy óriási nagy kérdés, hogy egy nő, és majd ezt szeretném ugye kiemelni, hogy a igazában szép belülről lehet kifelé ragyogva. Kívülről is sok mindent tehet, de gondoltam, induljunk kívülről, aztán menjünk befelé. De a mértékletesség, amit itt az előbb ez az ábrán keresztül próbáltam levetíteni, ez is nagyon beszédes, hogy önuralmat, mértékletességet gyakorol egy hölgy, nem csak az étkezésben, az indulataiban is, a beszédével, hogy mi jön ki a száján. Nő szájából csúnya szavak kijöve nagyon taszítóak tudnak lenni. Azt mondja Salamon, aki aztán értett a nőkhöz, például a Beszédek könyvében volt 1000 felesége, de csak egybe volt szerelmes. Ez volt az élete tragédiája. Na mindegy, ő azt mondta, mint disznó orrában az aranyperec, az olyan nő, aki szép ugyan kívülről, de nincs okossága. Mint disznó orrában az aranyperec. Tehát én amikor nők szájából közönséges szavakat hallok, én mindig valami mélységes rettenetet érzek. Ha valami, akkor ez nem illik a nők szájára. A csúnya beszéd, a trágár szavak, a közönséges megnyilatkozások, és az, amikor nem tud parancsolni az indulatainak. Hát a női lényben az a legszebb, amikor a szelíd lélek csendes romolhatatlanságával, egy megejtő kedvességgel, vagy hányszor láttam, mert láttam ilyeneket is, amikor egy nő, egy igazán szép nő jelenlétében egy férfi kiborult, mesteri módon a szelíd szavaival és a lelki nyugalmával visszabillentette. Majd mindjárt fogok egy ilyen példát felidézni, hogy ne csak elméletben beszéljünk. Az önuralom, a mértékletesség és a lelki nyugalom. Ha egy nőben lelki nyugalom van, persze ez nagyon nagy mértékben függ attól a férfitól, akivel együtt él, vagy attól a környezettől, de függ önmagától is, mert láttam olyan helyzeteket is, amelyekben egyedül élt valaki, vagy nehéz helyzetbe került, és akkor is megtalálhatja. Ez jó hír. Mindenki, függetlenül attól, hogy van társa, vagy nincs társa, megdöbbenve hallottam az elmúlt előadáson a minden ötödik nő özvegy Magyarországon, ugye bocsánat, halálra etetik a feleségek a férjeiket, idő előtt meghalnak, mert nagyon jókat szeretnének nekik főzni, és hát szeretnék hallani, hogy milyen finom, amit készítenek. Igen, csak kicsit, sokszor egészségtelen, és többet esznek a kelleténél. Na mindegy, szóval a lelki nyugalom és a bizalom az életben, bizalom a teremtőben alapelv az, ami a legnagyobb mértékben árasztja ki a szépséget egy nőből. Na de aztán menjünk tovább, a természet. Nagyon sok mindenre tanít bennünket, ruházkodás, gondolkodás terén. A feszült, indulatos, türelmetlen, bűntudattal, kárhoztatással, kritizálással teli lelkület bekapcsolja a szervezetünkben az adrenalin rendszert, a stressz rendszert, aminek a problémája itt van, a legalsó egy mondat, az immunrendszer legfőbb ellensége, és nem csak fizikailag betegíti az embert, a nőt, hanem lelkileg is rányom egy bélyeget, egy állandó feszültséget. Egy feszültséget, ami egy férfi számára elviselhetetlen. Ezért mennek a férfiak pecába, zinni, vagy kocsmába, vagy hobbizni, mert nem bírják elviselni a szüntelen csepegést, morgolódást, amíg mindig jön, és inkább kimenekül. De ha lelki nyugalom és béke van benne, és erőtöblet a nőben, akkor tudja kezelni az ilyen helyzeteket. És van egy másik rendszer a szervezetünkben, egy biokémiai rendszer, az endorfin rendszer, ami viszont bekapcsol akkor, hogyha a szeretet, öröm, békesség, jó szándék, kedvesség, stb. A nyolc alapelv, a masszírozás, a kedves szavak, a szeretet gyakorlása hatására elkezdi termelni a tobozmirigy, az agyunk termeli. És ez csodálatos, ez pedig a legnagyszerűbb immunerősítő. Egy egészséges, szép nő, az erőt sugároz a környezetében. Érdekes, hogy a Bibliában sok nőt nevez az írás szépnek, például Eszter királynőt, még a női szépség előtt hadd szóljak néhány szót a férfi szépségről, mert meglátják, hogy a férfi szépség tükrében értelmezhető igazán a női szépség. Józsefet látjuk, Rembrandt festménye, sajnos nagyon gyenge ez a vetítő, de hát mindegy, el kell fogadnunk. De nagyon szép élénkek a színek, csak ugye ez nem nagyon jön vissza, hogy József, amikor megvádolja Potifárné, hogy megerőszakolta. Persze ő akarta megerőszakolni, hogy így mondjam. De József igazán férfiként viselkedett, mert tudta, hogy mind Isten törvénye, mind pedig az erkölcsi törvény, és a gazdája iránti hűség nem engedi meg, hogy ő lefeküdjön a gazdája feleségével. És ezért bosszúból azzal vádolja meg, amit ő akart elkövetni. És figyeljük meg, ezt csak azért mondom, mert ekkor mondja ki a Biblia Józsefről, hogy szép ember volt. 17 éves korában vitték el rabszolgának, és 27 éves volt ekkor. Hát minden bizonnyal benne is működtek a nemi vágyak és a hormonok, és mégis tudott magának parancsolni. Potifár, hát nem tudom mennyire látják, nagyon jól ismerte Józsefet, mert 10 éven keresztül ő volt a házának a gazdája, és látta, hogy milyen ember, és ismerte a feleségét is. Ha egy rabszolga megerőszakolja az úrnője, urának a feleségét, akkor önök szerint mi a büntetés? Kérdés? Halál. És nem végezte ki mégsem. Ismerte a feleségét Potifár, hogy milyen asszony lehet. Börtönbe záratták, de ezt csak azért említem meg, hogy a Biblia mindig, amikor valakit szépnek nevez, legyen az férfi vagy nő, mindig valami erkölcsi tulajdonsága mellett párosítva mondja ki. Bár mondja, hogy szép termetű volt József. Hát persze, hogyha ilyen lelkülettel bírt, amit elmondtam, hogy mindig szolgált, mindig kedves volt, mindenkire figyelt, hát ez nem tette őt széppé, a tartásában nem mutatkozott meg. Hát hogy nem mutatkozott volna meg? Ugye a köntösre mutat az asszony a bűn tárgyára, mert ezt szakította le róla, amikor József elfutott. Nem kívánok tovább vele foglalkozni, talán Rembrandt mozdulata jó ábrázolása nagyon sok mindent elmond, hogy József nem védekezik, nem magyarázkodik. Egy szót se szól. Vállalja a börtönt. Hát érdemes erkölcsösnek lenni, mondanánk. Rövid távon lehet, hogy nem úgy tűnik, de hosszú távon igen, mert József utána a börtönben megint megmutatta a jellemét, ott is szolgálat kész volt, és eljött az idő, amikor az Úr közbelépett, kiszaporította, és az egyiptomi fáraó után az első ember. Fantasztikus utat futott be. Érdemes erősnek lenni, érdemes lelkileg elveket követni, mert a férfi szépsége ebben érhető tetten. Dávidról azt olvassuk, hogy kedves tekintetű és szép szemű volt, olvassuk a Bibliában, és Michelangelo Dávidját, amikor szemléljük, akkor eszünkbe juthat az ige, amit olvastuk róla, és majd meglátják, hogy milyen nagy jelentősége lesz Dávid szépségének, amikor már találkozik azzal a nővel, akit a Biblia szépnek nevez. Tehát két embert, egy nőt, meg egy férfit szépnek nevez, és majd megnézzük, hogy milyen az a nő. De ezért előtte szót kell ejtenünk Dávid szépségéről. Azt mondja a Biblia, amikor keresnek Saul mellé, aki már szinte megőrült a maga gondolatvilágában, egy olyan fiatalt, aki tud zenélni, és ez a zene által őt felüdíti. És akkor egyik szolga, aki volt Isainál, az apjánál, eszébe jutott, hogy ismerek egy fiút, azt mondja, akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta, ímé láttam én a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Hát itt mondja ki azt, hogy értelmes és szép ember. Azt mondja, hogy tud hárfázni. Hát kedves férfi társai, nem tudom, nem vagyunk sokan, de azért mégis megkérdezem, hogy hát a férfi, melyikünk tud hárfázni. Lehet, hogy hárfázni nem tudunk, de nem is ez a lényeg. Hanem a lényeg az, hogy a szépre érzékenyek vagyunk-e. A művészetre, a finomságokra, az árnyalt dolgokra. És én úgy gondolom, hogy lehet érzékeny egy férfi, és a férfi lélek is lehet finom, mint ahogy Sarolta múltkor elmondta az előző órán olyan kedvesen, hogy hát a férfiak is szeretik azért a gyerekeiket, és ezért ők is tudnak gyereket nevelni. Hát hagyjuk egy kicsit őket is, ugye, szóhoz jutni. Ezt mondja Dávidról, ő írt zsoltárokat, zenélt, proféciákat írt le, költő volt, hadvezér, aztán király. Nem akármilyen ember volt ő. Az ír műalkotást, azhoz létre művészetet, akiben olyan többlet van, amit nem lehet a hétköznapi nyelven elmondani. És Dávid ilyen volt. Ő egy alkotó ember volt. Egy igazi férfiben ez tetten érhető alkotó ember, és amikor azt mondja, hogy erős vitéz, akkor tudjuk azt, hogy akkor mondja a szolga ezt, amikor ő még nem ejtette el Góliátot, és nem győzte le. És hadakozó férfiú, de hát ő egy háborúban sem volt ekkor, amikor ez a jelzés róla megjelenik. Milyen harcot vívott? Tudjuk. A Bibliából ama nemes harcot, amit így nevez a Biblia, hogy a saját önző természetével szemben vívta a küzdelmet. Ez a férfi ereje és szépsége. Amikor szembe tud szállni az indulataival, az önzésével, és harcolja azt a harcot, hogy más iránt kedves legyen. És legyőzze önmagát. És hozzáteszi, hogy értelmes. Egy férfit az értelem vezérel, a gondolkodás, a helyes gondolkodás és az elvek, és meggondolja a dolgokat. Önuralommal rendelkezik. És ekkor mondja azt, hogy szép ember, és az Úr vele van. Az ő szépségének a titka az volt, hogy bent, belül vezérelhette a Teremtő a gondolatait, az érzelmeit, és ennek fényében lett ő szép ember. Hát, Dávid ábrázolások, Michelangelo nem csak Dávidot ábrázolta, hanem Pál apostolt is, aki azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ő is egy igazi férfi volt. És Dávid is, és Dávid ezt a harcot vívta. Itt látjuk Sault meg Dávidot, Rembrandt híres festményén, az indulatos, önmagát uralni nem tudó ember, aki az örjöngésig jutott odáig, hogy embereket megölt ok nélkül. És amikor Dávid már legyőzte Góliátot, és úgy mentek be a városba, hogy azt énekelték az emberek, hogy Saul legyőzte az ő ezrét, Dávid is az ő tízezrét, akkor ez ugye ez elég volt, hogy aztán ettől kiboruljon és idegrohamot kapjon, és elhatározta, hogy Dávidot megöli, háromszor akarta leszúrni a dárdába. De Dávid mindig elhajolt. Az Úr vele volt, el tudott hajolni. Íme Saul, és íme Dávid. Hát nem tudom, mennyire látják, kiegyensúlyozott nyugalom, béke és derű van a lényében. És ez sugárzik kifelé. Na ez a Dávid az, aki képes volt meg is alázni magát, ha bűnt követett el. Látjuk Nátán prófétával együtt, amikor megfeddi. És aztán jönnek a hölgyek. Rákherről azt olvassuk a Bibliában, hogy szép szemű volt, amikor találkozott Jákobbal. És kedves tekintetű szintén, ezt olvassuk. Tehát ő egy olyan személy volt, akiben tetten érhető volt, azt mondja, szép termetű és szép tekintetű volt. Ford Madox Brown festette ezt a festményt, amikor Jákob meglátja először Rákelt, aki egyben különben rokona is volt, de szerelme is lett. És rendkívül szépen mutatja be a művész azt, amit így nevezünk, és eléggé kiveszőben van ma, hogy szemérmes volt. Hogy amikor köszöntötte őt, abban a pillanatban szerelmes lett bele. Talán egy közelebbi képet is láthatunk. Elfogadja a férfi közeledését, a férfi a kezdeményező, a nő a fogadó, lesüti a szemét, de mégis vonzódik iránta. 7 évig dolgozott érte ingyen, aztán újabb még 7 évig, hogy teljes joggal felesége lehessen. Hát nem akármilyen férfi volt Jákob sem, és Rákhel sem, hogy ilyen lehetett, de a testvéréről viszont azt olvassuk Leáról, hogy nem volt tiszta a tekintete, homályos voltam a szeme, az eredeti héber szövegben nem volt egyenes. Hát igen, amikor a nászi szakára bevezették Rákhel helyett őt, Lea tiltakozott? Nem tudom, ismerik a történetet? Tiltakozott? Nem. Hát önök tiltakoznának? Hogy valakinek a legszentebb szerelmi kapcsolatába helyettesként megcsalva a másikat belépnének. Lea nem tiltakozott. Nem volt szép. Aztán ez a későbbiekben is kiderül, de nem akarok belemenni. Sokan ábrázolták Rákhelt, Szulamitról is mondja a Biblia, hogy szép volt. Énekek éneke. Eszter királynéről milyen bölcsen viszonyult a Ahasvérushoz. Nem megyek be, csak jelzem, aki érdekli, utánnézhet. Ez is őt ábrázolja. Rebekáról különösképpen érdekes a leírás, amikor olvasunk róla, mert őt is szépnek nevezi. Amikor ment Eliézer, a szolga, keresni feleséget Izsáknak, akkor azt olvassuk, hogy amikor beérkezett Hárán határába, akkor látta, hogy egy lány ott van, azt kérte, hogy adj innom lányom, mert megszomjaztam a sivatagi úttól. És azt olvassuk a Bibliában, egészen megdöbbentő, hogy igyál, uram, mondta, és sietve leeresztette a vedret az ő kezére, és inni adott néki, és minek utána eleget adott néki, inni mondta, a te tevéidnek ismerítek, még eleget nem isznak. És sietett, és kivette kiüríté vedrét a vályóba, és ismét elfutott a forrásra meríteni, és merített mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmékodva nézett rá, és vesztek hallgatott. Tudják, hogy mennyi vizet iszik meg egy teve egy sivatagi út után? 50-100 litert. Számoljunk csak 50-nál. 10 teve 500 liter. 500 liter vizet felhúzott a kútból, kérés nélkül. És ekkor mondja a Biblia, szép volt Rebeka. Hát itt látják a 6. századi bécsi genezis ábrázolását, hogy megitatja Rebeka a szolgát, különféle ábrázolások vannak róla. De most érkeztünk el Abigailhoz. Annyit kell tudni a történetről, nagyon érdekes a történet, hogy Dávid, amikor már menekült Saultól a 400 fegyveres barátjával, elment Kármel területére, Kármel hegyére, és ott volt Nábál, és ott az ő pásztorait támogatta és segítette, hogy ne tudják őket kirabolni, védte őket, de amikor Dávid olyan helyzetbe került, hogy segítségre lett volna szüksége, hogy segítség őt és a csapatát ellátni élelemmel, Nábál nagyon gazdag ember volt, akkor küldött hozzá és azt mondta, hogy kérlek, segíts nekem, a te pásztoraid elmondhatják, hogy mindig megvédtünk benneteket, most szükségben vagyok. És Nábál azt üzente neki, ki ez a Dávid? És amikor Dávid meghallotta ezt a választ, és érezte, hogy elutasítja, és semmibe veszi, akkor elhatározta, felkötötte 400 fegyveresével együtt a kardot a oldalára, elindultak, és azt mondta, él az Úr, esküszöm, hogy ma reggel minden, még az ebet is megölöm Nábál házában. És ekkor történik a nagy esemény, Abigail a felesége Dávidhoz odamegy. Feleségem, Horváth Zsuzsanna, olvassa fel ezeket a részleteket.
Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta, ó, Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgasd meg szolgáló leányodnak szavát. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga. Bolond a neve, és bolondság van benne. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél. Most pedig, ó, Uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják át a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Dávid mélyen megindult Abigail szavain. Elgondolkodott, belátta helytelen szándékát, megdicsérte az asszonyt, és az Úrra bízta ügyét. És mondta Dávid Abigailnak, áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött. És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél, és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre csak egyetlen ebe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondta néki, eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet.
Hát nem tudom, hogyan hat önökre, de rendkívüli dolog. Figyeljük meg, hogy viselkedett. És rögtön szeretném elmondani, hogy ezek a vonások egy férfi számára, mármint Abigailnak a szépsége, mert ezt írja a Biblia, igen eszes és szép termetű asszony volt. Igen, eszes és szép termető. Ne nézd a külsejét, se termetének nagyságát. Ne azt nézd, ami a szemed előtt van, hanem ami a szívben van. A kettő nem ütközik egymással. Abigailnak ez a bátor, határozott, egyértelmű magatartása, az alázata, úrnak nevezti Dávidot, uramnak. Megjegyzem, hogy régen az asszonyok a férjeiket uraknak nevezték. Nem tudom, emlékeznek még a talán idősebbek, hogy az uram szokták mondani a feleségek, az uram ezt mondta, vagy azt mondta. Érdekes dolog ez is. Ma már ebből kikoptunk. Na mindegy, oda megy Dávidhoz, tudja a nagy feszültséget, a problémát, elkészíti a nagy elemózsiát, Dávid elé megy, leborul előtte, megalázza magát, és azt mondja, én vagyok a bűnös. Igaz volt? Nem volt igaz. De ő megalázta magát. Utána megdicsérte Dávidot. az Úr harcait harcolja az Uram, és ismerik őt, és nagy tisztelettel beszélt vele, egy férfi számára óriási jelentőségű, hogy tiszteljék őt a hölgyek, vagy a nő. És az a nő, aki tiszteli a férjét, vagy a barátját, vagy a szerelmét, az szép. Nagyon sok férfi ebben szenved, hogy nem érzi a felesége tiszteletét, elismerő, bátorító szavait, pedig akármilyen furcsa a férfinak, ez a szükséglete. Mint ahogy a nőnek az a szükséglete, hogy szeretve legyen, hogy gondoskodást érezzen, hogy biztonságot, hogy támaszt találjon a férfiban, és hogy beszélgessen vele a férje, vagy pedig a társa. A nőnek a kapcsolódás, a szeretet, a kulcsnyelve. Érdekes, hogy a Biblia ötször elmondja a férfiaknak, amire szinte természetüknél fogva képtelenek, hogy szeressétek a ti feleségeteket. De a nőnek meg a természetéből fakadva képtelen rá, hogy tisztelje a férfit. Nem tudom, önök mit hallanak, de hogy én milyen beszédeket hallok nők szájából a férfiakról. A legutolsó varagynak is már elmondják őket. Igazából kell legyen férfi, sokszor úgy beszélnek róluk. Hát ha az a nő, aki így beszél a férjéről, és így viszonyul hozzá, sose lesz szép. Az nem tiszteli a férjét. Tehát a férfiaknak erre van szükségük, és az a nő szép, aki tudja tisztelni a férjét, és elismerni őt, bátorítani. És figyeljük, milyen bölcs. Feddés nélkül hagyta Dávidot? Abigail? Megfette Dávidot? Kérdezem. De megfette. Azt mondta, az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél, és ne a saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Hát az ilyen. Ki mondta, Dávid, vigyázz. Gyilkosságba fogsz esni? Az indulatod miatt. Pedig te nem akármilyen ember vagy, te olyan ember vagy, aki az Úr harcait harcolja, a saját természetével szembe tudsz fordulni. Ő medvét is le tudta győzni, tehát egy férfi legyen erős is, fizikailag is, meg az oroszlánt is le tudta győzni Dávid puszta kézzel. Nem akármilyen ember volt, nem csak Góliátot. Tehát ő ilyen volt, és figyeljük meg, miután megfeddi őt, újra megdicséri. Vagy háromszor, négyszer megdicséri, tiszteli, megfeddi, és újra megdicséri. A kedves hölgyek, hogyha a férjeiket szeretnék fedni, vagy a férfi társaikat, akkor először dicsérjék meg. Először ismerjék el az értékeiket, utána szeretettel mondják ki, és utána újra erősítsék meg azt, hogy önök tisztelik. És nem azért feddik meg, mert semminek tartják, és ne azt mondják, milyen férfi vagy te, ha egy férfinek ilyet mondanak, az kivégzés. Szóval abban a pillanatban, amikor egy férfinek a férfiasságát megkérdőjelezi egy hölgy, az számára elveszett helyzet. Sose tegyék, ha szépek akarnak maradni. A férfi olyan lény, akinek szüksége van tiszteletre, és az a nő, aki ezt meg tudja tenni, az hatalmas nagy dolgot tett, a szépségét tükrözteti. De természetesen a férfiaknak is meg kell tenniük a magukét az asszony felé, hogy időt szálljanak rá, értékes időt, minőségi időt, hogy elismerő szavakkal, bátorítással támogassák a hölgyeket, és szálljanak rájuk időt, hogy beszélgessenek, hogy kimutassák a szeretetüket gyakorlati módon is, apró kedvességekkel, figyelmességekkel, és ennek érdekében, hogy a férfi tudja a nő szeretetét elnyerni, igen sokszor meg kell aláznia magát, amire szinte természetnél fogva képtelen, mármint, hogy felhívja a feleségét, felhívja a kedvesét, egy SMS-t küldjön, virágot vigyen, kis meglepetéseket. Ez rengeteget számít, hogy szálljanak egymás időt, és így egymást tisztelve, szeretve, és hát engedelmeskedve egymás iránt, egymásnak a szeretetben növekedhet a szépségük és a boldogságuk. Tehát ezt az Abigail történetét nagyon sokan feldolgozták, sok ábrázolás született, ez például Rubens készítette ezt a festményt, ahol már lehajol Dávid Abigailhoz, és a történethez hozzátartozik. Dávid elvonul, megköszöni az asszonynak, hogy a te szavadra visszafordulok, mert megbecsülöm a te személyedet. 10 nap múlva Nábál meghalt. Dávid ezt megtudta. Mit gondolnak, mit tett Dávid? Elküldetett érte, és megkérdezte, lennél a feleségem? És lett. Abigail és Dávid házastársak lettek. Egy szép férfi és egy szép nő. Na hát sokan ábrázolták, ez is Rubennek egy másik feldolgozása, ezt a történetet. Ez már egy harmadik feldolgozása Rubensnek, tehát izgatta a művészeket ez a téma. Karolsfeld, 19. századi mester mutatja be, amikor Dávid beszélget Abigaillal, és hát nézzék meg ezt a tartást, ezt a, hogy a gyakorlati módon mutatja ki a szeretetét. Egy férfi, ha hazajön fáradtan a munkából, nem alkalmas arra, hogy el tudja viselni, természete szerint. Az más kérdés, hogyha ő mélyen megváltozott, és megtért ember lett, hogy a hölgy rázúdítsa a napi problémákat. De ha ételt tesz elé, az idősebb asszonyok már ezt tudják. Ugye? Enni, inni. Kedvesség, szeretet, meleg vacsora. És megnyugszik. És egy kicsit kinézhetett a fejéből, csendben. 15 perc múlva. Akkor utána levegőt kap, és akkor már lehet vele beszélgetni. De ha ezt nem kapja meg, egyre idegesebb lesz. Tehát ez azért mondom, mert itt nagyon jól mutatja a művész, hogy itt az étel és az ital uram, és én vagyok a bűnös, és ne cselekedjél gonoszságot, stb. Stb. És nagyon jól mutatja be. Ez egy másik barokk művész ábrázolása, egy harmadik. Érdekes, hogy a Biblia szerint a férfi az vezetője kellene, hogy legyen a családnak. Rengeteg lányt megkérdeztünk, és rengeteg fiatalt, és rengeteg asszonyt, és mindegyik elmondta, hogy ők olyan férfira tudnak feltekinteni, aki erős, és átveszi a család gondjait, és aki tud irányítani, és akire lehet támaszkodni. Nagyon sok nő azért férfiasodik el, mert a férfi nem tölti be ezt a szerepet, de nagyon sok nő abban hibázik, hogy kiveszi a férfi kezéből a döntést, és helyette dönt, és helyette irányít. És nem ad neki időt a férfi ahhoz, hogy valami döntést végrehozzon, neki idő kell, csend és nyugalom, a nőnek nem kell ilyen. A nő beszéd közben, mondani való közben formálja ki a döntéseit, a véleményét, és neki szüksége van beszélni. És amikor elmondja, mondja, a férfitől megkérdezi, akkor mi legyen? És a férfi azt se tudja, hogy fia vagy lány. És ezen gondolkodnom kell, mert tényleg gondolkodnia kell, nem azért, mert agyalágyult, hanem mert neki az a szükséglete, ő ilyen, a férfi ilyen. És akkor azt kellene mondani, ha bölcs, térjünk majd vissza rá, gondolkodj te is egy kicsit. És ha a férfinek hagy időt elvonulni, akkor a férfi elő fog állni majd a döntéssel. De ha kiveszi a kezéből a döntést, a férfi passzív lesz. És azt mondja, miába szólok, úgyis adesz, amit te akarsz. Akkor elbizonytalanodik. A nők tudják férfivá tenni a férfit. De a férfi tudja nővé tenni a nőt szintén. Majd mindjárt beszélünk majd erről is. Merián rajza, ahogy Abigail és Dávid együtt vannak, és hát egy Vercino nevezetű itáliai mester nagyon jól mutatja, figyeljék meg azért, nyílt egyenes tekintet, a szemében néz, a tartása is, nagyon kifejező, a művészét meg tudta ragadni, hogy Abigailnak a tartásában, tekintetében, arcában ott van a szépsége. És ez a szépség nem olyan manöken szépség, amit ma így a világ elé tárnak, hanem ez belülről fakadó volt. Honnan volt ő eszes és bölcs? Honnan nyert ő ilyen látásmódot? Hogy úrnak nevezte Dávidot. Volt benne alázat, de bölcsesség is. És megtanulta azt, amit sok tő nem tanul meg, hogyha nem így él, hogy úgy tudja irányítani a férfit a jó felé, hogy a férfi örömmel és önként megteszi a jót. József Attila mondja, Ajkaidról lágy lehű száz varázslat bűvöl el, hogy hűkutyaként figyeljem intését okos ujjaidnak, mint leszek ember. A férfinak szüksége van a nőre ahhoz, hogy a jelleme fejlődjön, hogy tisztuljon a gondolkodása, hogy lágyuljon a keménysége. A nő ezzel tudja a férfi létet beteljesíteni, és ekkor szép a nő, ha ilyen. A férfi pedig akkor szép, hogyha a nőnek a leggyengédebb érzéseit akarja felébreszteni, ébren tartani és megtartani. Ez a férfi lét sikeres. Egyszer emlékszem rá, hogy olvastam egy férfiról, aki nagy sikereket ért el, könyveket írt, előadásokat adott, doktor Bubó lett, stb. Járja a világot, és akkor egyszer megkérdezték tőle Ausztráliában, hogy ön most már elégedett? Elérte, amit akart? Boldog? Azt mondja, nem. Miért? Hát mert mindent elért a szakmában, amit el lehet érni. Igen, de a felesége nem tiszta. A felesége nem tiszta. Ha ő elismerné, akkor célhoz érte volna, de ő nem tiszta. Hát szóval, jó lenne, ha nem így történne. És hát rendkívül szép ábrázolások vannak a női arcról, a mozgásról, a művészeket mindig is izgatta ez a téma, és itt látjuk Emes mesterünknek a Mária és Erzsébet találkozása című gyönyörű alkotását, ahol azt szemlélhetjük, hogy az idősebb már Erzsébet, ugye, aki már állapotos, 6 hónapos, közeledik hozzá Mária, és hát ez a rendkívül finom, nőies, gyengéd mozdulatokkal megérinti, közeledik felé, és hát a nőre jellemző hajlékony lágy vonalak, ott vannak a növények, az arany háttér, a szikla rajta, a vár, a sziklára épített ház. Mind a két nő szép volt, mind a két nő gyönyörű volt, és mind a két nő egy hatalmas kiváltságban részesült, a legmagasabb rendű személyeknek az életadói voltak, mert a női létnek ez a titka és szépsége többek között ez is, a sok egyéb mellett, hogy a saját vérükkel táplálhatnak egy életet, és nevelhetnek örök életre gyermekeket, ez hatalmas nagy kiváltság. A női arc szépsége, a következő témánk, Szerdahályi István azt mondja a Mindennapi Élet Esztétikája című könyvében, hogy egy nőnek a jelleme, de nem csak a női, a férfié is, ahogy ő gondolkodik, amilyen érzéseket táplál magában, ahogy kifejezi magát, amilyen indulatokat enged meg magának, ezek a jellemvonások kiülnek az arcra egy idővel. A fiataloknál még nincs ilyen karakter, amikor rajzolunk fiatalokat, rajztanár lévén tudom, nagyon nehéz megrajzolni az arcukat. Mert sima a bőrük, nincsenek ráncok, nincsenek karaktervonások, és olyan sima minden, ugye? Idősebbeket már nem nehéz, amikor a legöregebbeket beállították, modellként mondtuk, ez a legkönnyebb. Mert olyan biztos az a ránc ott van, és odahúztuk a vonalat. Na ezzel csak ő azt mondja az esztéta, hogy a múlt századi pszichológiai kísérletek meglehetősen egyértelműen bebizonyították, hogy az arcizmok mozgása bizonyos határokon belül valóban pontosan tükrözi az ember érzelmeit, lelkiállapotát. Azok a lelkiállapotok pedig, amelyek az ember jellemvonásaiból fakadnak, és így sűrűn visszatérnek, kiülnek az arcra oly módon, hogy az arc bizonyos izmai az állandó igénybevételtől fejlettebbek lesznek, és bőrön ráncok képződnek. A szemöldök, az orra, szem, a száj jellegzetes testformához szokik. Van igazság abban a mondásban is, hogy a felnőtt emberek már mind felelősek a saját arcukért. Kedves hölgyek, hogy milyenek a vonásaink. És én ezért bátorítom önöket arra, és sosem késő, hogy a derű, a kedvesség, a melegség, a mosoly, az emelkedettség, a bizalom, a tisztelet vonásait. Nincs korhatár, nincs olyan, hogy kifutottunk az időből, lehet gyakorolni, és belülről kiárad valami szépség, valami rejtély, valami titokzatos vonás. Mert ismerek olyan idős embereket, akik így éltek, és teljesen lényegtelen, hogy már fekete foltok vannak az arcukon, vagy ráncos a tekintet, ráncos a szemük, vagy a szájuk körül, de az a belső melegség, az a kedves mosoly, ami árad ki belőlük, az egyszerűen szépé teszi őket, és teljesen lényegtelen, hogy pont ők mostan nem a legutóbbi modellnek megfelelő arca vagy alkatta viseltetnek. Tehát ebben nagyon sokat tanulhatunk, és rögtön szeretném elmondani önöknek, hogy igen-igen érdekes, és ebből az igéből én nagyon sokat tanultam, hogy a női szépségnek egyik legnagyobb titka szerintem itt van elrejtve, ahogy így mondja Péter apostol, hogy ékességük ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, és örökös társak az élet kegyelmében. Hozzáfűzi még, és a férjüket uruknak nevezték. Tehát én úgy gondolom, legalábbis én erre a mély meggyőződésre jutottam, és számos példa megerősítette az életemben, amikor láttam ezt, hogy azok a nők a legszebbek, és így mindenki lehet szép, tehát ebben egy nagyon nagy örömhír van, független attól, hogy milyen az alkata, független attól, hogy milyen a születési adottsága, természetesen nem mellékes, hogy ad-e a testalkatára, és ad-e a mozgásra, és élet felfogására, hogy benne van-e ez a titokzatos szépség, a szelíd lélek csendes romolhatatlansága. A legnagyobb meggyőző erő egy férfi számára, ha ilyen a felesége. Erre mondja itt még az előző igében, itt a Péter apostol, hogy ha így viselkednek, a férjüket igen nélkül is megnyerik. a férjüket ki tudják szeretni a bolondságaikból, meg a butaságaikból. Ki tudják szeretni. Nem megalázni, hogy milyen vagy te, milyen férfi vagy te, hanem igen nélkül is megnyeressenek, mert kedvesek, bátorítóak, elismerőek, stb. Stb. És ez egy férfi számára egy újjászületés. Ilyen a feleség. Hatalmas nagy dolog. Persze rávilágít az ige a női nagy problémákra. A frizura, ékszerezés, divathoz való alkalmazkodás. Még van annyi időm, talán elmondom, hogy tanítottam a zeneművészeti szakközépiskolában lányokat, fiúkat éveken keresztül, és egyszer csak bejött egy lánya osztályba, 17 éves volt, nagyon szép, kreolbőrű, szép alakú, a fiatalság üdességével és mindenével együtt ott megjelent közöttünk, csak ami furcsa volt rajta, hogy totálisan ki volt sminkezve, teljesen ki volt festve, összeszámoltuk, 28 ékszer találtunk rajta, mármint a bokájától kezdve a fejtetejéig, és annyira megdöbbentem, mert nem így szokott jönni az órára, hogy most mi történt? Hát gondoltam, hogy megkérdezem. Megkérdeztem. És aztán lett belőle egy nagy kétórás beszélgetés, az egész osztály bekapcsolódott, és elkezdtünk beszélgetni az ékszerezésről, a ruházkodásról, a sminkekről, a szemfestésről, stb. Egyebekről, mindenféléről. Igen, például ez a kép itt egy kicsit kifejezi. És nem tudom, rájönnek, hogy mi volt a probléma? Hogy mit mondott ez a lány? Mi rejtőzött a háttérben? Mert kijött? Tökéletesen kijött. Utálom magamat. Hogy nézek ki? Nem akarok ilyen lenni. Amikor, de mondom, hát annyira kifestetted magad, hogy már repedezik rajtad az a smink. Azt mondja, ha kifestem így magam, akkor úgy érzem magam, mintha valami maszkból néznél ki, vagy valami állatból, mert nem akarom az arcomat vállalni. Valahogy én annyira utálom magamat. És akkor, tehát egy önazonossági probléma volt mögötte, és az jött ki, hogy elégedetlen önmagával, nem tudja önmagát elfogadni, és lázad ez ellen, sőt, még benne volt az is, ezt is világos. Miért ilyennek alkotott? Nem akarok ilyen lenni. Pedig szép volt különben, mondjuk egy férfi szemmel nézve. De önmagát utálta. Hát nem tudom, érzik a problémát? Egy nő el tudja elfogadni önmagát. El tudja elfogadni a személyiségét. Az alkatát. Megtesz-e mindent azért, hogy a férfinak, aki vele él, vagy a férjének, vagy a barátjának, vagy valakinek, vagy egyáltalán önmaga miatt is, hogy igényesen figyel arra, hogy néz ki. És nem ruhákkal, meg feszítőkkel, meg fűzőkkel próbálja elszorítani magát, hogy valahogy nézzen ki, hanem helyes életmóddal. Tehát ilyen nagy kérdések vetődnek itt fel. A szelíd lélek csendes romolhatatlansága a legnagyobb éke a nőknek, és a legnagyobb ajándéka. Még egy pár percünk van. Hát igen. Azt mondja Szerdahelyi István, hogy megfigyelték az esztéták, hogy az a nő a legszebb, így mondja, Rubinstein, Helena Rubinstein, egy világhírű divatszakértő azt mondja, hogy akkor a legszebb a nő kikészítése, amikor a legészrevehetetlenebb, amikor a maga nem természetes eszközeivel leginkább megközelíti a természetes szépség színeit és formáit. Értjük ezt? Akkor a legszebb, amikor a legtermészetesebbet közelíti meg. Hát akkor ezután már azt is mondhatnánk, hogy hát akkor legyen természetes. Tehát érdemes elgondolkodni, hogy például ilyen körmű hölgyel találkozik az ember, ugye furcsa érzései támadnak. Hogy mi a probléma? Rohirfán Weiden a fenséges nőről készítette ezt a képet. Sok szép női arcot ismerünk, mindegyik. Akkor szép igazán, nézzék meg, mennyire van kikészítve, szerencséje. Ugye, érezzük, hogy önmagát vállalja. Nyílt tekintettel tud szembenézni. Nagy női szépségideálok. Bergman. Az a kedves mosoly. Az a fenséges derű. Hát ennek aztán nehéz ellenállni, ugye? Nagyon sok. És rögtön érezzük, hogy a külsődleges szépség, bár vonzó lehet, erotikus lehet, de meg se közelíti mondjuk ezt a szépséget, vagy ezt. Audrey Hepburn. Igen, hát a vége felé közeledünk az előadásnak, talán még egy 3 percünk van. Mona Lisáról hagyd szóljak valamit zárásképpen, talán érdekességként, mert a művészet történet szerint ez az egyik csúcs. És gondolják, kedves hallgatók, én sokat foglalkoztam ezzel a képpel, 2 percben nehéz elmondani, egy órát szoktam róla beszélni, mindegy, megpróbálom. Ez a nő valamit megértett a világból. Ez a bizonyos Mona Lisa Gioconda, a mosolya, a stabilitása, háromszög alakú kompozíció, ez az ember stabil, mindent kapcsolok a jellemvonásával. Tér, távlat, rálátás, egy balkonon ül, rálát a világra, emelkedett nézőpontja van. Nem merül el az apró dolgokban, bár azt is jól el tudja végezni, mert háziasszony is volt. Ez a mosoly valami rendkívüli. A tekintete is valami, az egész szeme is mosolyog, az egész lénye is mosolyog, egy derűs látásmód telepedik az arcára, a keze is rendkívül szép, kiegyensúlyozott, nyugodt harmóniát sugároz. A színvilág, mint az óbor, vagy az óérett színek a színvilágban, a feketében mélyített őszi színvilág, ez az ő beérett valamire, és közben arany is ott van. Egy szűk ösvény vezet a háttérben. Keskeny az a kapu, és szűk az az ösvény, ami az örök életre visz, és kevesen vannak, akik azon járnak. A szűk ösvény. A másik oldalon egy híd van. Az élet csak egy híd, mondja egy kínai mondás. Haladj át rajta, de ne építs ott házat. Összeköti a szemét, Mona Lisát, a háttérrel, a híd és az út is, a távlat és a rálátás. Az érett színvilág, a stabil kompozíció, a nagyon finom formavezetés. Őt mindig is izgatta a női szépség. A kezek szépsége, az arc szépsége. És a mosoly, az a mosoly, ami nem ilyen mosoly, hanem valahogy belülről árad kifelé. Ezen a kartonon is őket kereste, a női szépségnek a titkát, Szent Anna harmadmagával, aztán a kész festményt látjuk, és visszatérve a képhez, érezzük, hogy ebben a képben összegződik valami, ez a belső derű és öröm, ez a rálátás, ez az emelkedettség ebben a nőben megvalósult, és hát elérkezett ahhoz a célhoz, ami a női létnek szerintem a teljessége, hogy boldog lett. Valahogy az élete helyre került, és egy nagyon magasrendű békesség, derű sugárzik a lényéből. Aki szeretne elmélyülni a témában, ajánlom figyelmükbe, egy teljes fejezet szól a Bibliában a derékasszonyról. Gondoltam, hogy még azt felolvashatjuk, de látom, hogy az időnk itt van, és nem akarok már átlépni a határokat, de ajánlom kedves figyelmükbe a Példabeszédek könyve 31. fejezete, a derékasszony, akiről kimondja többször is, hogy szép. Köszönöm a figyelmüket és a türelmüket, és a türelmet is kérem.